Itt van viszont a stúdióban Plesinger Gyula, az MBH Private Banking igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
És hát aktuális témákat feszegettünk, a kedves hallgatók is inflációval kapcsolatban érdeklődtek, ugye látszólag csökken az infláció, de strukturális okokból kifolyólag magasabb inflációra kell berendezkedni, akkor hogy is van ez, mert ott ugye röpködnek a számok, és nehezen lát át ezek a számok halmazán az átlagember.
Igen, igyekszem nagyon nem túl sok terminus technikus használni, de muszáj vagyunk az inflációt befolyásoló erőket így két halmazba szétszedni. Az egyik, ahogy te is említetted, a strukturális okok. Ezekkel van a nagyobb probléma. A másik, ami tulajdonképpen a gazdaság öngyógyítását is elő tudja segíteni, ezek a ciklikus okok. És ami miatt most az infláció csökken, vagy amihez hozzá tudjuk rendelni most az infláció rövid távú csökkenését, azok mindenképpen a ciklikus, tehát öngyógyító okok. Rég volt már, talán sokan nem is emlékeznek, ugye két évvel ezelőtt sláger téma volt az ellátási láncból eredő problémák, a kínálati sok, ami ugye fölküldte az árakat az égbe. Ezek azok a problémák, amik hát aztán így a gazdaság, a kereslet, kínálat szinte automatikus igazodásával kezelni fog tudni. Ennek köszönhető az, hogy itt most évvégére Magyarországon is, meg globálisan is így lecsillapodnak egy kicsit a kedélyek. Természetesen kellettek hozzá jegybankok is, itthon is, külföldön is, hogy így rálépjenek a fékre ugye a magasabb kamatok alkalmazásával, de ez még egyszer, ez ilyen sok éves ciklusok szerint működik. A probléma viszont az, hogy olyan hosszú távú, ilyen több évtizedes út kereszteződése ért a globális gazdaság, ahol nagyon sok minden, az inflációs környezetet megalapozó struktúra változik, és itt rögtön három témát be is dobnék, aztán tudunk róla beszélgetni. Demográfia, az öregedő társadalom, ennek van egy tetszik, nem tetszik, egy nagyon tartós, több évtizedre előre tekintő inflációs hatása. Furcsa módon a nettó nulla kibocsátásra való átállás, tranzíció, ez is egy inflációt gerjesztő folyamat, és akkor óvatosan, de kénytelen vagyok megemlíteni a geopolitikai környezetet, ami olyan nemzetközi diplomáciai átalakulásokat eredményez, ami megint csak inflációs hatást generál. És a probléma, hogy ezeket klasszikus, ciklikus eszközökkel, most a Fed rámel a globális politikai problémákra, az ég egyet a világon semmi hatása nem lesz. Tehát ezekre a strukturális átalakulásokra igenis oda kell figyelni, és a következtetés az, hogy bárki, aki a megtakarításaival foglalkozik, érdemes az inflációt, mint egy tartós jelenséget azért figyelembe venni.
Akkor inkább az volt a meglepő, illetve furcsa az elmúlt 10 év, amikor meg nem volt infláció, mert ezek azért akkor is
volt infláció, csak nem volt olyan magas.
Hát nagyon extrém alacsony volt.
Igen, itt azért azt gondolom, hogy tehát például a demográfia témakörben, nem vagyok demográfus, ezt hozzá tenném, de most globálisan most vagyunk egy olyan inflexiós pontnál, ahol az előregedés az most már a földnek a jelentős részét jellemző tendencia, és itt azért, amiről én beszélek, az egy több évtizedes előre tekintő trend, tehát nem holnap kell attól tartani, hogy ennek a következménye okán megugranak az árak, de ami például fölgyorsította ezt a folyamatot, ez biztos, hogy a geopolitikai átrendeződés. Itt ugye semmi másról nincsen szó, igyekszem ezt a végletekig leegyszerűsíteni, hogy ugye eddig az életem arról szólt, amióta megszerettem, hogy egyre inkább globalizálódtunk, és egyre inkább szabadon áramlott a tőke, és azért ennek az összes mellékhatásával együtt megvan az a nagyon jótékony hatása, hogy a pénz, a tőke megtalálja azt a helyet a világban, ahol a leghatékonyabban tudják őt felhasználni, és ennek volt egy olyan megint csak egy jótékony következménye, hogy az árakat azért képes volt alacsonyan tartani. Most ilyen sztereotípiákat, hogy hol gyártják az olcsó gumikacsát, ezt megspórolnám, de hogy ez nyilvánvalóan változik, mert a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok most már évek óta ugye sérültek, illetve visszafejlődnek. Nem fog tudni olyan könnyen a tőke olyan helyre allokálódni, ahol a lehető leghatékonyabban használják fel, ergo ennek lehet egy magasabb inflációs hatása.
Szóval akkor ez velünk marad. Akkor adódik a kérdés, hogy hogyan kell erre reagálni. Itt van nekünk az infláció követő állampapír, megveszem, beleülök, azt kész. Mondhatnánk. Ez a következő évben ez...
Még oké lesz egy ideig.
Oké is lesz, de mondjuk amikor még ha magasabban is ragad az infláció, és mondjuk tegyük fel, hogy beragad, nem megy le a jegybanki célig, de mondjuk beragadunk 5% környékén, akkor azért felmerül, hogy azért az alternatívákat is vizsgáljuk meg. Oké, a következő év az 20%, azt tudjuk, tehát az egy extrém magas időszak, akkor nehéz versenyezni ezzel. Az azért utána, azért ez egy releváns kérdés, hogy lesz is infláció, de azért nyilván az embernek azt kell eleve megvernie, és mondjuk a infláció követő kötvénye, ha éppen van egy kis megugrás, akkor már rögtön nem lesz reárhozom, mert lassan követi le, itt azért ez nem ilyen egyértelmű.
Igen, mielőtt rátérnék itt a válasz részleteiben, azt még egyszer hagy hangsúlyozzam ki, hogy nagyon fontos itt a következő években figyelembe venni az inflációt, és reál értékben gondolkodni. Uh-huh. Ezt azért hangsúlyozom, mert mi emberek úgy vagyunk drótozva, hogy mi nominális értékbe szeretünk kalkulálni, ez sokkal egyszerűbb. Ezért hajlamos a befektető ráugrani például tőkegarantált termékekre, mert 100-at belefektetek, 5 év múlva 100-at visszakapok, akkor nincsen semmi probléma.
Ez csak az alapbiztos mondás, tehát valószínűleg többet.
De hogy a lényeg, hogy reál értékben nem nagyon szoktunk gondolkodni, hogy akkor valójában ez a 100, ez hány kiló kenyérrel ekvivalens. Tehát nagyon-nagyon fontos mindenki számára, azt gondolom, hogy egy kicsit reál értékben gondolkodni, és akkor itt jönnek be azok a pénzügyi eszközök, amikkel lehet reál értékben is defenzívában vagy inflációval szemben védekezni. Igen, Magyarországon a lakossági állampapírok, amik ugye hirdetmény alapján követik az inflációt, ezek alkalmas eszközök a reál érték, a vásárlóérték megőrzésére. Ugye egy év spéttel dolgoznak, ez igaz, tehát mindig úgy működnek, ezt talán a kedves hallgatók többsége is tudja, hogy az előző év átlagos inflációjához most már a legújabb papírok csak egy viszonylag szerény 0,25 pontos prémiumot adnak hozzá, és akkor a következő évben annyit kamatozik. Tény, hogyha esetleg esik az infláció, és ahogy ezt itt említettétek, a következő években ez várható, ennek a papírnak az attraktivitása nominális értékben csökkenni fog, de még egyszer a vásárlóértéket jó fogja őrizni. De hát akkor, ha már erről beszéltünk, akkor nyilván minden tojást ugye egy kosárba nem szokás beledobni, érdemes más eszközosztályokat is figyelembe venni, és nagyon furcsa különben, és talán nem intuitív, de 100 éves statisztikák alapján ez kijelenthető, hogy a részvénypiacok különben azok a részvények, azok a pénzügyi eszközök, amik tartósan és konzisztensen leginkább védeni tudnak az inflációval szemben. Apróbetűs rész, hogy nem is annyira apróbetűs rész, hogy ez a legkockázatosabb eszközosztály, tehát ez tényleg csak az nyúljon, aki ismeri a részvénypiacokat.
Meg azért lehet találni hosszabb időszakokat is, hogyha az időzítés éppen szerencsétlen, amikor ez nem áll meg. Nyilván általában nagy többségben megáll, de ha éppen egy nagy boom vége felé vesz az ember, tehát lehet olyan idő távokat találni, mikor azért lehet vele rosszul járni.
Abszolút. Itt szerintem ebben a műsorban már sokszor találkoztunk, biztos említettem egy volt kollégám bölcsességét, aki úgy fogalmazott, hogyha számokat elég sokáig kínozzuk, akkor bármit bevallanak. Tehát egészen biztos, hogy mindenféle állítás lehet igazolni adatsorokkal. Való igaz, hogy ezek, tehát hogy azért is említettem, hogy 100 éves időtávon meg ilyen sok-sok éves átlagos hozamokat vizsgálva a részvényeknek a felülteljesítése az jelentősnek mutatkozik. Ezt csak azért gondoltam megemlíteni, mert például ami a közhiedelemben infláció elleni fedezetet, védelmet nyújtó termék, az arany, na, ott nagyon-nagyon sokáig kéne kínozni az adatsorokat, hogy ezt bevallják. Egyáltalán nem, tehát a statisztika egyáltalán nem támasztja alá azt a
igen,
a
csak az jól hangzik, meg éveken, tehát ugye amikor volt egy olyan 6-700 év, amikor mondjuk, mit tudom én, az angol font értéke az ugyanannyi volt, nem változott, tehát nem volt infláció lényegében, és az arany is ugye az egy állandó értékálló valami, amikor elkezd fölmenni az ára, akkor mindig megírják, hogy már megint érdemes aranyba fektetni.
Oltári hype tud körülötte lenni, igen. Amikor éppen emelkedik, de ha ránézel,
ez hát azért az elmúlt
10-15 évben is ott van 1500 és 2000 között, és igazából nem megy sem erre, hogy vannak benne csúcsok, de összességében, főleg, hogyha még számolunk az inflációval is, Hát.
Igen, a 70-es években működött, valószínűleg a modern gondolkodásunkat a 70-es években tapasztalt inflációs sok, illetve az arra adott arany árfolyam emelkedés alapozta meg, de 80-as, 90-es években ez a statisztika, ez szétesett. Most az idei évben, tavaly idei évben megint úgy tűnik, hogy az arany működik, talán önbeteljesítő jóslatként a fene tudja, de hogy valójában fundamentálisan az arany, mint termék, nem sok mindent tud olyat, ami egyértelműen az infláció elleni védelemmel kötné őt össze. Tehát én csak annyit javasolnék, hogyha valaki ebbe az irányba nézelődik is, azért nézelődjön alaposan, és fontolja meg, hogy tényleg így.
És a megfelelő súlyt adjon neki, tehát.
Így van. Általában különben azok az eszközosztályok szerepelnek jól az infláció elleni védelemben, amik itt szorosan, csúnya szót mondok, bocsánat, korrelálnak a gazdasági ciklusokkal, tehát amikor a gazdaság ugye ökölszabály szerint gyorsul, akkor szoktunk tapasztalni azért magasabb inflációt, és például ezért működnek jól a részvények, és ilyenkor a részvényárfolyamok emelkednek, ilyenkor az ingatlan árak emelkednek, és a megnövekvő infláció ellen egy ilyen természetes fedezetet biztosítanak.
Viszont most egy különleges helyzetben vagyunk, mert a tavalyi év az pont rácáfolt erre. Tehát tavalyi év az arról szólt, hogy hát ugye lassuláskor szokták a gazdaságot élénkíteni, ez szokott jót tenni a kötvényeknek, és ezért van az, hogy amikor a részvények fölfelé mennek, a kötvények esetleg nem teljesítenek olyan jól, de ez fordítva is igaz, és kiegyenlítik egymást. Na ez borult be nagyon szépen a tavalyi évben, akkor mind a kettő meredeken esett. Viszont most meg éppen korrekció volt az év elején, de a kötvények megint elkezdtek gyászosan teljesíteni, mert hogy csak nem csökken a kamatszint úgy, ahogy a piac várta. Ez viszont akár vonzóvá is teheti őket, mert hogy most elég magas hozammal és vonzó hozam potenciállal bírnak a kötvények is, nem? Hogyha valóban egyszer csak elindul lefelé a kamatciklus, meg az infláció.
Igen, és itt hadd ragadjam magamhoz a kezdeményezést, mert ez egy rettentő érdekes és nagyon fontos felvetés, és ezt minden kicsit is érdeklődő hallgató számára jó szívvel ajánlom, hogy érdemes a nemzetközi részvény és kötvénypiac együtt mozgását figyelni, mert sokszor teljesen más történetet mesél el, meg teljesen más, tehát nagyon furcsa, mert hát végül is az ember azt gondolja, hogy ugyanazok a befektetők dolgoznak mindkét piacon, de jelenleg miközben beszélünk, a részvénypiac hurrá optimista, a kötvénypiac pedig masszívan pesszimista, ugyanaz a befektetői logika kéne, hogy legyen mind a két globális piac mögött, mégis merőben más üzenetet küldenek. És ez nem, tehát ez nem egy fenntartható. Valamelyik eszközosztálynak engednie kell, igazodnia kell a másikhoz.
És akkor érdemes egymással szembe játszani őket? Vagy?
Hát akár igen. Uh-huh. Tehát például egy, hát ez tényleg így a szofisztikált befektetőknek. Könnyen el tudom képzelni, hogy intézmények, például hedge fundok Londonban már játsszák azt, hogy részvénypiaci esésre és kötvénypiaci emelkedésre. Uh-huh. Ennek elnézést nincsen magyar megfelelője, de ilyen relative value pozíciókat vesznek föl. Azért azt gondolom, hogy hazai kisbefektetők viszonylag ritkán ásnak ennyire mélyre, bár érdeklődők számára megint az ETF piacokon nagyon könnyen előállíthatók ilyen pozíciók. De a lényeg, hogy szerintem ebben az ellentmondásban, tehát hogy melyiknek nincs, vagy melyik fog inkább igazodni, én azt gondolom, hogy nagyon fölfele út a részvényeknek talán nincsen, de szerintem
globálisan beszélünk,
igen, de számomra a kötvények tűnnek egy kicsit félreárazottabbnak, tehát az a hozamemelkedés, amit itt az elmúlt hetekben megint nemzetközi piacokról, az amerikai piacokról beszélek, láttunk, azok szerintem eltúlozzák azokat a kamatemelési várakozásokat, amit most beárasztak.
És ugye a hozamemelkedés a másodpiacon az a meglevő kötvényeknek az árfolyamának a csökkenését jelenti, tehát hogy jobb áron, magasabb hozammal lehet őket megvenni.
Így van, ez egy nagyon fontos matematikai szükségszerűség és összefüggés, hogyha emelkednek a hozamok, a kötvény árfolyamok esnek. Tehát én kötvényt vásárolok, és emelkednek a hozamok, akkor pénzt fogok.
Mert a kamat, ami rá van írva, az változatlan. Tehát,
így van, és tehát ezért az elmúlt időszakban a kötvény befektetések egyáltalán nem teljesítettek jól. Viszont azért én azt gondolom, hogy minden nagy jegybank továbbra is külföldről, globális piacokról beszélve, azért abba az irányba ad jelzéseket, hogy kamatemelést egy-kettő még talán lehet, de hogy leginkább megállnak. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk egy-két éves időtávra gondolkodunk előre, azért jóval nagyobb valószínűsége van, hogy a mostani kamatszintekről inkább lefelé fogunk elmozdulni. Ez időzítés szempontjából azt gondolom, hogy erre kvalifikált befektetők számára egy kötvénybefektetést érdekessé tehet. Amit el kell majd dönteni, és amire mindenképpen érdemes ügyelni, hogyha valaki a kötvénypiacok iránt érdeklődik, hogy milyen lejáratokban gondolkodik, mert miközben az egy nagyon nagy igazság és egy fontos alapszabály, hogy a kötvény árfolyama a hozam környezetten inverz módon mozog, ugyanúgy egy nagyon fontos alapösszefüggés, hogy minél hosszabb lejáratú kötvényt vásárolok, tehát hogyha mondjuk egy 10 éves kötvényt hasonlítok össze egy 2 éves lejáratúval, akkor a 10 éves az sokkal kockázatosabb lesz, mint a 2 éves. Ennek az árfolyam kilengései sokkal nagyobbak. Hoztam egy ilyen elrettentő példát erre vonatkozóan. 2 éve, 3 éve nyáron bocsátott ki Ausztria 100 éves államkötvényt, az egy jó hosszú lejárat, egy szokatlanul hosszú papír, amiből az következik, hogy annak nagyon nagy az árfolyam kockázata, nagyon nagy árfolyam kilengéseket tud produkálni. Én szerintem, hogy állva megtapsolhatjuk az osztrák kormányt, mert 0,85%-on bocsátották ki.
Ezt hát inkább az merül föl, ki volt az a hülye, aki úgy gondolta, hogy a következő X időszakban nem lesz akkora hozamemelkedés, hogy ezen vaskos bukóba kerülhetne. Tehát tényleg?
Hát én próbáltam ennek utána nézni. Van olyan piaci adattár, ami mutatja a legnagyobb tulajdonosokat. Kellően erős pénzügyi intézményekről beszélünk, tehát valószínűleg nem fognak letérdelni ettől, de kérdéseket egymás között biztos, hogy föltesznek. És ugye ez a papír, az mondjuk ilyen 1% körüli euróhozamnál lett kibocsátva. Most ez a hozam, ez felszaladt 3%-ra, ez a papír pedig a hosszú lejárata miatt 67%-ot esett árfolyamra. Ez most, ami 100-at ért.
Hát így lehet a kötvénnyel a pénzünk kétharmadát elbukni.
Abszolút, tehát ez a ügyelni kell arra, hogy hiába állampapír, és olyan értelemben de facto kockázatmentes, hogy
a lejáratig megtartja, annyi lesz.
Esküvőt 100 év múlva ezt az osztrákok visszafizetik.
Majd a unokaportfólió kezelő már járulhat a kasszához a 100 éves kötvény futamidejének
a végén. Igen, de érdemes azért a hosszú papíroknál óvatosnak lenni.
Még egy kérdés, azért a magyar befektető szemszögéből néz, ugye beszéltünk a globális piacok, azért a forint kérdés itt is fölmerült, tehát a deviza aránynak a kérdése, mert az, hogy a külföldi kötvény is mennyire lehet vonzó, az nyilván attól is függ, hogy itthon mennyi lesz a kamatszint, meg hogy a forint árfolyama hogyan változik, ezt hogy látod?
Mondok egy érdekeset, mi alapvetően forint túlsúlyos portfóliókba látunk most a következő egy évben fantáziát. Egyrészt amiatt, amit mondtál, hogy a forint kamatok azért a nemzetközi kamatokhoz képest továbbra is attraktívak, és mi nem számolunk azzal, hogy ezt a relatív attraktivitást a következő egy évben elveszítenék. Tehát az elemző kollégáink számolnak egy viszonylag tempós kamatcsökkentési ciklussal, de az a feltételezésünk, illetve meggyőződésünk is, hogy ez a kamatcsökkentés ez tartani fogja a pozitív reálkamat szintet, tehát nem fog az infláció alá leszaladni.
Hát erre szokott a jegybank is utalni azért.
Igen, tehát hogy ezért erős meggyőződésünk ez, hogy nem gondoljuk azt, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben, amiben vagyunk, mondanak egy dolgot, aztán teljesen más szállítanak. Tehát ezek mindig fontos tényezők, hogy mit üzen a jegybank. És ez azt gondoljuk, hogy azért egy forint árfolyam stabilitást jelent, és ez azért fontos, mert hogyha forintpiacon amúgy magasabb kamatokat tudunk megkeresni, és ezt a deviza árfolyam pedig nem radírozza le, akkor ez nem egy rossz desztináció a forint befektetőknek, tehát hazai befektetőknek.
Aki viszont arra számít, az a meggyőződés, hogy a forint, mert hogy összességében nem áll jól a magyar gazdaság szénája, és ezt nem tudja a jegybank a monetáris politikával kompenzálni, illetve a forintot stabilan tartani, akkor annak értelemszerűen nagyobb deviza arányt javasoltak, ugye?
Abszolút, ez azért, hogy mondjam, nem, ez mindig egy ilyen kölcsön hatás eredménye a portfólió allokáció, illetve a deviza súlyok kialakítása. Én személy szerint, ha valakinek meggyőződése van a piaci folyamatok tekintetében nem szeretem ráerőltetni a saját véleményemet, de hogyha valaki a mi álláspontunkat kérdezi, akkor erre azt tudjuk mondani, hogy érdemes forint túlsúlyt tartani.
Oké,
szuper. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ismét.
Köszönöm a lehetőséget.
Érdekes beszélgetés volt az inflációról, eljutottunk odáig, hogy hogyan lehet védekezni, meg hogy egyáltalán mi legyen a következő időszakban. Plesinger Gyula volt itt velünk, az MBH Private Banking igazgatója. Köszönjük, szép napot neked.
Köszönöm, sziasztok!